Folytatjuk a beszélgetést Rebrus Csabával, a Magyar Csokoládé és Édesség Szövetség elnökével. Hogyha összehasonlítjuk magunkat más európai vagy Európán kívüli országokkal, akkor hol tartunk csokoládé fogyasztásban?
Itt a legfrissebb adatok nem állnak rendelkezésre, de egy ilyen tíz éves távlatban gyakorlatilag a következő a helyzet. Európában egy átlagos európai 6,5 kiló csokoládét fogyaszt egy évben. Mi magyarok általában 3-3,5 kilót fogyasztunk. Vannak kiugró nemzetek, így például Svájc.
Hogy nem?
12 kilóval azért, az 10 és 12 kiló között mozog.
Az azt jelenti, hogy havonta 1 kiló csokoládét fogyasztanak.
Igen.
Az igen.
Tehát a franciák és az angolok is egyébként nagyon erősek, még a dánok is. Hát ez a magyar csokoládé fogyasztás, ez nem egy túl jelentős fogyasztási adat. Ez is nő folyamatosan, és ugye itt is azért azt látjuk a kutatásokból, meg a mérésekből, hogy ebben azért van pici szezonalitás is. De
ünnepek? Vagy mit jelent a szezonalitás?
Hát ünnepek elsősorban húsvét, karácsony, akár a Mikulás.
December 6-a.
Tehát ugye ezek kiugró pontok, de a magyarok édességfogyasztási szokásban viszont erősek. A krémest azt ugye nem tudom, a csokoládé fogyasztás, meg a dobostortát, meg az Eszterházit, meg lehetne sorolni a tortafajtát, tehát azért ezek erősek. A kekszfogyasztás is nő, egész Európában, így Magyarországon is, tehát ez a szektor, ebben meg azért rengeteg tartalék van.
Jellemzően milyen csokoládét fogyasztunk itt Magyarországon? Melyik a lista vezető?
Hát a klasszikus dolgokban vagyunk nagyon erősek, tehát azért a tejcsoki az nyilván sokkal jobban fogy. Áttörés az azért van az elmúlt 10 évben, főleg a kézműves csokoládégyártásnak köszönhetően, mert azért az emberek felfogták, hogy azért egy jó minőségű, magas kakaótartalmú csokoládé, annak nagyon sok pozitív, egészségre nézve is pozitív élettani hatása van. Ugye az antioxidáns tartalma az azért minden csokoládénak nagyon magas. Már a kardiológusok kiadtak ezzel kapcsolatosan különböző állásfoglalást a szívési rendszeri betegségeknél.
Én még időnként fogyókúra alatt is fogyasztok étcsokoládét, nyilván egy kis örömforrásként időnként megengedem magamnak, és működik mellette.
Hát ezt tudták az asztékok is, tehát ez azért tényleg megpörgeti nem csak a memóriát, hanem az aktivitást azért a magas kakaó tartalom azért az kihozza. És hát nyilván mindig nézzük, hogy milyen európai, meg milyen világtendenciák vannak. Tehát, hogy körülbelül mik a lehetőségek, milyen irányba megy el a fogyasztás. És most azt látjuk, hogy nagyon-nagyon erős lett az a fajta lobby az elmúlt 10 évben, amelyik ráment a gluténmentes legyen, lehetőleg cukormentes legyen, tehát elindult ez a vonal. Aztán most már az az új vonal, hogy már édesítőszer nélküli legyen. Közben a klasszikus ízvilágot, hogyha nézem, még mindig a magyaros, mandulás, marcipános a fő vonalvezetés, de aztán elindultunk most tényleg az egyre gyümölcsösebb, és abban is egyre különlegesebb gyümölcsöket tartalmazó csokoládék felé, tehát a paradicsomos csokoládétól elkezdve gyakorlatilag a kecske sajtos bombonig, a töpörtyűs csokoládétól a hagymás csokoládéig, most már minden létezik, de mégis azt lehet mondani, hogy azért nyilván a tradicionális vonal az, ami hát ez valamint a cukrászdáknál is, hogy mindig kell tartani 6 alapsüteményt, és mellette lehet még másik 40, de úgyis abból a 6-ból fog élni a cukrászda.
Szóba került már az ét és a tejcsokoládé, majd néhány szót váltunk a fehér csokoládéról is, és a beszélgetés első részébe megemlítetted már a rubi csokoládét, aminek mostanában nagy kampánya zajlik, nagyon sok reklámban különös figyelmet szentelnek neki. Mi ez a rubi csokoládé?
Gyakorlatilag annyit kell róla tudni, hogy ez egy 2017-ben debütált csokoládé, Kínában debütált. Gyakorlatilag ez egy speciális, teljesen új típusú kakaóbabból készül maga a rubi csoki. Ez azért nagyon fontos, mert gyakorlatilag az elmúlt 80 évnek ez egy komoly újítása, mert megszoktuk, hogy mik azok a kakaóbabok, amiből ezt elő lehet állítani. Nyilván itt a feldolgozásnak a módját azt a gyártók baromi szigorúan őrzik, tehát ez erről gyakorlatilag sok mindent nem lehet tudni, viszont egy nagyon különlegessé teszi a csokoládét az, hogy a színvilága az nem egy klasszikus barna csokoládé, hanem egy rózsaszínes állagú csokoládé, és azt gondolom, a nőknél ez egy eléggé teletalált, nem csak vizuálisan, hanem ízvilágát tekintve is, mert ez egy kifejezetten gyümölcsös ízvilágot képviselő csokoládé, amiről beszélünk, és hát nyilván ez Elefantcsontpart, Ecuador, Brazília a fő termesztő területe, génmódosítás nélkül létrejött kakaobabról beszélünk, tehát nem kell megérni, ez nem egy agyonkísérletezett valami. Viszont ez egy teljesen új dolog, és hát érdemes megkóstolni, valakinek bejön, valakinek nem. Én nem lettem egy Rubi Csoki fan, tehát én tudok nélküle élni, tehát mondjuk ez a találmány, ez engem igazából hidegen.
Jó, hogy erről beszéltünk, mert az első reklámok láttán én azt gondoltam, hogy ez talán fehér csokoládé, amit aztán színeznek valamilyen piros gyümölccsel, de ezek szerint itt egy teljesen új fajtáról van
szó. A fehér csokoládénak igazából nincs kakaó tartalma.
Kakaóvaj, meg cukor, meg tejpor.
Ennek a Rubi Csokinak pedig általában 43%-os kakaó tartalma azért van, tehát ebben mindenképpen különbözik, némileg hasonlít közben ízvilágát tekintve, szüksége van arra, hogy megújuljon a csokoládé is, tehát ez egy innovatív újítás, valószínűleg kíváncsiságát fölkelti a fogyasztókba, üzletileg ezt a hullámot meg lehet lovagolni, de én tudok élni Rubi csokoládé nélkül, tehát...
Hogyha már az üzletről beszélünk, a kommunikációban, a reklámokban nagyon gyakran, és ahogy említetted, már az ünnepek előtt látjuk a csokoládéknak a kampányát, nagyon ott van az élvonalban, ugyanúgy, mint a fájdalomcsillapítók, meg az egyéb sokat népszerűsített termékek. Mekkora szeletet hasít ki a reklám szakmában az édesség, és különösképpen a csokoládé reklámozása?
Hát 1989 óta én gyakorlatilag a reklámszakmában garázdálkodtam, tehát ezt elég jól ismerem, ezt a világot, és azt vettem észre 2010-ben, hogy már akkor kimagasló volt az édességkommunikáció szerepe a reklámtortán belül, tehát minden ötödik elköltött dollár az valahol édességkommunikációra ment, tehát most is, ha bekapcsoljuk a televíziót, akkor azért ott nyilván a gyógyszerszektor, meg megvannak a klasszikus nagy hirdető szektor mellett, azért az édesipar egy nagy költőnek számít a reklámszakmában. De nem erre figyeltem fel üzleti értelemben, nyilván ez is egy fontos szempont, hanem elsősorban inkább a minőségre. A design, a csomagolás, a kommunikáció minősége az az édesiparban messze a legmagasabb színvonalat képviseli. Tehát a 70-es években volt egy olyan csokoládé, amit 8 után szoktunk fogyasztani, aminek, hogyha a dobozát nézzük, meg a csomagolását, tehát az olyan elképesztően előzte meg a korát dizájnban, mindenben, hogy az egészen elképesztő. Vagy hogyha belegondolunk a 2000-es években futó televíziós spotokba, az egyik kókuszos csokoládéval egy tengerpart pálmafáin lehetünk, a másikkal egy Rolls-Royce-ból egy hófehér kalapos hölgy szállt ki és kezdte elfogyasztani. Tehát nem egészen csak egy kreatív gegre épülő kommunikációt látunk, hanem egy nagyon magas vizuális kultúrát. Tehát egy olyan életérzést, egy olyan imidzset úgy ruházták fel ezeket a termékeket, hogy lényegesen túlmutasson magán az értékén. Tehát egy 300 fontos terméket nem a kalapos Rolls-Royce-os fog elsősorban fogyasztani, de mégis Mari néni viszont ezzel tud mégis azonosulni.
Hogy vagy legalábbis vágyik rá, ugye a vágyat kell felébreszteni.
Hát, és egyébként pont erről beszéltem az előbb, hogy közben meg ez nem egy átverés. Mert oké, most itt egy tömegtermékről beszélünk, de amit a Rolls-Royce-ból kiszálló kalapos hölgy fogyaszt, a világ legjobb csokoládét, ezt Mari néni is fogyaszthatja, mert elérhető számára, tehát megfizethető számára. Igen. Tehát ma már a minőségben pont a csokoládéval helyet tud cserélni a kalapos nő a nagyon egyszerű népgyermekével, és ma már nem kell elmenni ahhoz egy trópusi szigetre, egy reklámfilmben, hogy a legkiválóbb magyar bombonokban olyan trópusi ízvilágot fedezünk fel, hogyha becsukjuk a szemünket, tényleg ott vagyunk egy tengerparton. Kommunikációs szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy a 2000-es években az autóipart és bármilyen más szektort az édességkommunikáció megelőzte. Mind vizualitásában, mind képi kultúrájában, mind a filmek minőségében, a filmek költségvetésében, a szereplőkben, az egész szakmában, a betűtípusokban, tehát annyira ki van találva olyan mestermű majdnem minden csokoládénak a csomagolása, annyira erős a márkaépítés, hogy ez egy kiugró dolog volt a reklámszakmában, és ezért figyeltem én is föl ennek a jelentőségére, és ezért kezdtünk el fesztiválokat csinálni, meg ezért kezdtünk el csokoládéval foglalkozni, mert azt láttuk, hogy viszont ezzel a témával senki nem foglalkozik, És hát kevesen tudják, hogy egész Európának nincs például normális csokoládé fesztiválja. Csokoládéval nem hogy Bécset meg Prágát előzzük, hanem London, Párizs, Rómát, tehát semmelyik világvárosnak nincs komoly édességfesztiválja. Európában van meghatározó édességfesztivál, de az olaszoknál az Perugiában van, Németországban egy Tübingen nevű nagyon klassz helyen, de hát azért nem világváros, meg nem főváros, meg nem ilyen adottságú terület.
Még egy pillanatra hagy kanyarodjak vissza a reklámfilmekhez, mert a művészvilág nagyon gyakran nyúl a témához. Ugye ott van a film, a csokoládé, ott vannak zeneszámok a csokoládéról, a Katona Klárinak a Savanyú a csokoládé, a nem tudom, talán Marót Vikiék dolgozták föl egy korábbi slágert.
Van olyan zenekar, amit Hot Chocolate-nek hívtak.
Hogyne, így van. Nyilván azért valahogy az érzelmekre, valahogy a vágyakra szeretnének hatni a művészvilágban is ebben az eszközzel, a csokoládéval.
Ez egy endorfin. Tehát azért ennek nagyon érdekes, hogy a rendezvényeinken, főleg az első 5 rendezvényen, én mindig meghívtam dr. Zahár Gábort, és arra tartott például egy előadást, hogy okoz-e függőséget például a csokoládé. Úgyhogy akit érdekel a téma, érdemes rákeresni a Google-nek, nem fogom elvenni a Gábor kenyerét, mert nagyon okos dolgokat mondott. De valóban, hát azért az életünket, most hogyha ha normálisan éljük, akkor azért a boldogságra, meg hogy jól érezzük magunkat a bőrünkbe, arra azért szükségünk van. Inkább azt, tehát az, hogy a csokoládé egy finom és egy klassz dolog, és egy népszerű termék, az teljesen evidens. Nekünk magyaroknak inkább azt kéne megtanulni, hogy ezt hogyan kéne fogyasztani. Tehát ennek a kultúráját kéne felemelni, mert én nagyon nehezen fogadom el, hogy 6 éves gyerekek 130 kilósan menjenek ki rohadt fogsorral az iskolába, azért mert szemetet ettek. El kéne sajátítani, tegne mennyiséget, nézzük meg a csomagolásra, hogy mit vásárolunk, inkább keveset, de jó minőséget, amiből tényleg egy kocka elég, nem kell betolni 3 táblával. Tehát ebben a dologban mindenképpen szerintem előre kéne lépni.
Tulajdonképpen nem csak az ízlelésünkkel leszünk, hanem a látvánnyal, ugye említettük már a reklámvilágot, de a tapintással, az, hogy hogyan pattan el az a csokoládé, amikor eltörjük a táblát, az, hogy milyen a tapintása, hogy milyen a külleme. Én emlékszem, hogy találkoztam olyan hirdetéssel is, hogy csokoládéval masszíroznak, tehát ilyen csokoládé masszázs, ami a bőrön keresztül jut be, vagy gyerekkoromban például a kakaóvajból készítettek naptejet. Tudom, hogy ez már nagyon nem egészséges, és nagyon nem. Jó, az UV védelem miatt, tehát nyilván hiányoztak belőle azok a kiegészítő adalékanyagok, ami ezt segítheti, de hogy a bőrünkön is érezzük a csokoládét.
Mert most ezeket tudjuk, hogy igen, hát tudjuk, hát ezek kutatások vannak, hogy mi jó a bőrnek, meg tényleg a boldogság hormonoknak. Le lehet vezetni orvosilag, hogy milyen élettani hatásai vannak. Visszatérve a kérdéset, a titok itt is itt van. Tehát az első titok az, hogy miért azt a csokit veszed le a polcról. Itt jön be a marketing és a reklám. Tehát elképesztő színvilág. Fölnőtt generáció gyerekek körül, aki azt kérdezett, hogy rajzoljon le egy tehenet, ma Magyarországon 10 gyerekből 7 lila tehenet rajzol. Tehát, tehát a marketing nagyon-nagyon hangsúlyos jelenete van. 2. Megveszél akár egy értelmetlennek gondol, de új terméket, valami megfogott a boltban, a dizájnban, bármilyen módon, akkor megjelenik az izgalom. Kicsomagolod, mi van benne, beleharapsz, hogyan törik, figyeled. Tehát ugyanaz az izgalom lejátszódik, mint egy bornál, egy ismeretlen palackot kinyitsz, már hallgatod, hogy pukkan a dugó, megszagolod, illatozik, hogy néz ki, igen, milyen a különböző. Hát azért egy gasztronómiai termékről beszélünk, mert ennek mind együtt kell lenni ahhoz, hogy ez tökéletes legyen.
Az edukációt említetted, de milyen téren lehet tenni az edukációért még? Hogyan lehet a fiatal generációt jobban bevonni, jobban tájékoztatni? Hogyan lehet segíteni őket abban, hogy tudatosabb vásárlókká váljanak?
Én ahhoz a generációhoz tartozom, aki úgy nőtt fel, hogy a tej életerő egészség, ezt belénk súlykolták. Tehát a tejmarketing kampány az nem 89 óta kezdődött, hanem korábban is volt. Fogyasszunk túrót, tehát elmondták a tejipar szereplői, mit kell csinálni. Bántóan nem tudunk semmit a csokoládéról, tehát a csokoládé evés kultúráját még soha senki nem magyarázta el nekünk. Ez egy hiátus, ezt pótolni kell. Ugyanis valóban nekünk tennünk kell valamit, mert a magyarok a szívési-rendszeri betegségekben, az elhízás következtében kialakuló szívési-rendszeri magas vérnyomás európai vonalában vagyunk, és uram, bocsán, mondjuk nem egy ördögtől való dolog, hogyha megtanítjuk már a fiatalkorú gyereket a kultúrát, édességfogyasztási szokásokra. De nem csak a gyereket, a szüleit is meg kell tanítani számítanunk arra, hogy mit adjon a gyereknek, hogyan próbálja a gyereknek ebben az életkorban meghatározni akár a jövőjét, és milyen szempontból és hogyan kell édességet fogyasztani. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ez lehet, hogy az elején egy kommunikációs büdzsét elvisz, de később az egészségügyi költségvetésben nagyon jelentős 10-20 év múlva, milyen eredményeket itt el lehetne érni. De ma új irányok vannak például a csokoládégyártásban is. Ugye nem csak a cukor csökkentés a trendi, hanem megjelentek a vitaminos csokoládék, megjelentek az úgynevezett speciális csokoládék, mert a jövő ebbe az irányába megy, hogy egy fehérjeforrás legyen, tehát egy olyan hozzáadott értéket, olyan igazi gyümölcsöket tartalmaz, csokoládékat fogyasztunk, ami valóban el tudja vinni akár az egészséges csokoládé fogyasztás irányába is az emberiséget, ugyanis a funkcionális élelmiszereké a jövő, és azon belül a funkcionális csokoládé az egy nagyon jó kitörési pont, tehát hölgyeknek létezik olyan csokoládé, ami menstruációs panaszokat enyhít, létezik olyan csokoládé, ami relaxál, létezik olyan csokoládé, ami megpörgeti a szellemi teljesítmény, tehát olyan gyógynövényeket tartalmaz. Szóval rengeteg minden feladat van. Hát igazából én abban látom a legnagyobb problémát, hogy nincs igazából gazdája ennek a területnek, mert tanuljuk azt, hogy mi az, hogy csokoládégyártás. Ez a 10 év eredménye, amik jöttek, ezek meghökkentőek, tehát túl gyorsan hatalmas eredményeket hozott el a magyar csokoládé szakma, és hát most egyre stabilizálni kell ezt a helyzetet, azt próbáljuk elérni, hogy legalább ezek az eredmények, ezek folyamatosan jöjjenek, és ne kopjunk ki a világ élvonalából, és ne zárkózzanak ránk a mellettül lévő országok, de közben meg nyilván edukálni kell a csokoládé fogyasztás érdekében a fogyasztókat is, hogy tudják, hogy miért ezeket a termékeket válasszák.
A beszélgetésünk végéhez értünk, pedig jó lenne még folytatni. Sok mindent megtudtunk a csokoládéról. Köszönöm szépen Rebrus Csabának, hogy mindebbe beavatott bennünket. Veletek, kedves hallgatók, pedig egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt találkozunk. Babik Editet hallottátok.